22. Sokféle rejtély maradt megoldatlanul merényiék nyomában. Néztük a hűlt helyüket értetlenül, jártunk kissé szédülve, szinte elgyengülve a váratlan könnyűségtől, szívtuk a levegőt, és káprázott a szemünk. Tóth Tibor egyedül csinálta, ez volt a legmegfoghatatlanabb. Nem beszéltünk az egészről, egymás köz sem, vele még kevésbé. Aztán később sem beszéltünk róla. Szégyeltük, mert hazug, hamis dolog volt. Zavarba hozott bennünket, mert az eredménye mégis az igazsághoz hasonlított. Én azt éreztem, hogy nem így kellett volna ennek megtörténnie. Merényiék játszva kidobathattak volna bárkit, Tóth Tibort, Öttevényit, őket azonban senki, hiába csináltunk volna akármilyen összeesküvést. Valami mégis aláaknázta lassan Merényiék hatalmát. Ez csak most kezdett látszani utólag. Tóth Tibor akármennyit szenteskedett, csodákra nem volt képes, inkább csak a kegyelemdöfést adta meg egy ingó rendszernek, s elég csúnya, szinte igazságtalan, kegyetlen kegyelemdöfést. De hogy voltak éppen hogyan és miért csapták ki őket, ez rejtély maradt. Még vasárnap este történt, hogy Merényiék kicipelték Tóth Tibort az árnyékszékre. Látták, hogy megsértődött, amiért az esztrádasztaltól kilökték, és az volt mindig a módszerük, ha megsértettek valakit valamivel, akár szándéktalanul is, hogy utána háromszorosan megtetézték a sértést és az igazságtalanságot, letaposták a szerencsétlent, hogy mukkanni se tudjon, hogy eszébe se juthasson a lázadás gondolata. Homola kikergetett mindenkit a helyiségből, de én, Gerebenénokkal mégis visszamentem. Megálltunk az ajtóban. Nem bántották Tóth Tibort, csak a varjú kérdezgette. Merény egy pillantást vetett felénk, aztán nézte tovább, majdnem szeliden, Tóth Tibor hülye pironkodását. Közelebb léptünk. Gereben mondott valamit kurtán, nevetve. Én nem szóltam. No, intett végül Merényi a fejével. Hé, intett Homola is, mármint, hogy menjen a fenébe Tóth. A kis szűz vonakodva indult kifelé az árnyékszékről, de nem lehetetlen, hogy a varjú egyik megjegyzéséből vette az ötletét. Eredj a monszinyorhoz panaszra! Ajánlotta neki a varjú gúnyosan, persze számos egyéb javaslat, csúfolódás és fenyegetés közt mellékese. Igyekezett megőrizni a hideg fölényességét, pedig magában fújt a dűtől, hogy így bántatlanul elengedték Tóth Tibort. Nem látta értelmét ennek a gyengeségnek. De hát az ötlet önmagában még nem lett volna elég semmihez. Más is kellett hozzá. És még egyéb is. És még külön Tóth Tibor is, hogy egy ilyen teljesen valószínűtlen tervnek komolyan nekifogjon. Mi a csodát tudott megértetni a pappal, és hogyan? Monsignor kissé a háttérből, de egymaga bogozta a szálakat, s szándékos homállyal vette körül az ügyet. Az is titokzatos volt, hogy varjú hogyan, miféle sötét fondorlatta, milyen alattomosság árán maradt ki belőle végül. Az elhallgatott okokat csak találgatni lehetett, de nem találgattuk. Nem találgattuk, mert egyrészt nyilvánvalónak látszott a homályoskodásból, a körülményekből, s a monszinyor fantáziáját ismerve, hogy Merényiéket természetellenes nemi visszaélésekkel vádolják. Egyébként alaptalanul. Erről a tárgyról pedig egyikünk sem óhajtott beszélgetni. Meghagytuk a monszinyornak. Én talán azt éreztem, hogy nem kellett volna kicsapni Merényiéket. Nem tudom, hogy pontosan mit kellett volna csinálni velük meg az egész világgal, de talán valami mást. Lehet, hogy medve erre dühösen leintett volna ló, vagy inkább bagatell, mert újabban majdnem mindenre ezt mondta. De tulajdonképpen egyikünknek sem volt véleményünk a dologról. Se senkinek. Természetes szemérmmel tartózkodtunk attól, hogy állást foglaljunk, az igazság igényével mindenfélét kijelentsünk valóban megtörtént eseményekről. A magabiztos butaságnak az a korszaka, amikor véleményeket formál az ember, csak később kezdődött. Szerafini Gyula és a csúcsfejű Inkei kezdte el a főreálban. Egyelőre nem foglalkoztunk ilyesmivel. Nem találgattunk és nem beszélgettünk róla. Beértük a tényekkel. 6 üres ágy. A varjú visszajött a fogdából, 2 napig járkált hamuszürke arccal. Óráról órára, percről perce várta, hogy mit csinálunk vele. Aztán nem bírta tovább. Vakbélpanaszokat szimulálva kórházba ment, onnét kivitték külső kórházba, és örökre eltűnt. 7 üres ágy állt a hálóteremben. Aztán kezdték néhányan bosszantgatni Tóth Tibort, imit tamott a csuhással. Egy este egy egész kis csoport állt az ágyánál, és láttam, hogy Szeredi és Medve feléjük siet. Mire odaértem, Szeredi szétrakosgatta őket. Meg akarták verni Tóth Tibort. Kvetti Manci szó nélkül elment. Kapp Pétert Medve szelíden eltolta. Inkei, Kaludyerszki és Szerafini sem mert szembeszállni velük, de Lackovics Józsika feleselni kezdett. Szeredi otthagyta, Medve azonban válaszolt neki. Kus, ennek vége van. A kis Lackovics tovább szemtelenkedett vele, hogy így a csuhás, úgy a kis szűz. Elég bátor gyerek volt, mert igaz ugyan, hogy a bátyját szerettük, de ettől azért kaphatott volna egyet-kettőt. Megálltam. Medve is csak nézte Józsikát, amikor hirtelen Matej odaszaladt. Hogy mersz így beszélni Medvével? Nagyot nézte. Matej a régi dühösködésével támadta kis Lackovicsra. Elébe állt és feszegette rá a mellét. Igen, és igaza van, te pedig kussolj, ha jót akarsz. Kaludyerszki is visszasündörgött. Medve sarkon fordult, én is ballagni kezdtem az ágyam felé. Lackovics Józsi kissé csodálkozva és sokkal kevesebb meggyőződéssel velük folytatta tovább a vitát. Szeredi és Medve igazán nem Tóth Tibort akarták megvédeni, és ezt Lackovics Józsi is tudta jól, hanem csak untuk már nagyon a sok dulakodást. Aztán mégis furcsa módon ebben az előkelő és túlfinomult korszakunkban valahogyan több pofont osztogattam, mint valaha életemben. Egyszer az uszodában Kapp Péter is megkapta Medvétől. Nem lehetett elkerülni. Arról volt szó, hogy az első éveseknek volt egy Házmándi nevű fiatal, kellemetlen tiszthelyettesük. Utáltuk. Megérkezett a századával, bejött az uszodába, és láttuk, hogy milyen gúnyos némasággal, szinte élvezettel figyeli Balabán futkosását, vergődését, ezt a csak ugyan képtelen dolgot, hogy nem bír minket kiparancsolni a vízből. Így aztán, gondoltuk, elrontjuk egyszer a mulatságát a rohadt, sima képű szép fiúnak. Felöltöztünk idejében, és vártunk. Amikor felhangzott a palánk mögül a közeledésük, és koppant a század, állj! Elkezdtünk hújjogatni, zúgni mindnyájan, mintha még javában fürdenénk. Zsoldos pedig a medence felé ordította, hogy kint is lehessen hallani. Figyelem! Egy fél perc alatt felöltözve sorakozó! Balabán tiszthelyettes úr parancsára! Balabán csak nézett. Hirtelen elhallgattunk. Házmándi tiszthelyettes benyitott, csak hogy meglátott bennünket készen sorakozva állni, visszahőkölt, tágra meredt a szeme, arcára ráfagyott a fölényes mosolya. Összecsinálta magát, barátom, ahogy Kollátó mondta. Egy szóval véresen kibabráltunk vele. Ez Zsoldos találmánya volt. Azonban az kellett hozzá, hogy csak ugyan mindenki idejében fel legyen öltözve. Meg is értette javarészük, csak 8-10 embert kellett egyenként kiparancsolnunk a vízből. Szerafini és Kapp Péter azonban megkötötte magát. Ne vezérkedjetek itt! Kénytelenek voltunk erővel kihúzni őket a medencéből, ami nem ment fájdalom nélkül. Kapp Péter mérgében stréberkedőnek és nemes lelkűnek nevezte Medvét, és kapott tőle rögtön egy pofont. Pedig annyi igazsága volt, hogy mi 8-an sportolók könnyen otthagyhattuk az uszodát, mert később 3:30 tájt rendszerint úgy is visszalógtunk. Jókedvűen meneteltünk keresztül a parkon. Balabán ábrázatán is mosolygás bujkált. Medve azonban mélává vált. Amilyen lelkesen vette át Zsoldosnak ezt az ötletét, úgy elszontyolodott most. Kapp Péter szemében gyűlölködés volt, amikor szembeszegült vele a medencében, pedig Medve a lelkeméjén kezdett Kapp Péter pártjára állni. Egyszerűen szeretett volna tovább fürödni, gondolta, s nem érdekelte őt, hogy a többség milyen indokkal és miféle új játékot talál ki. S végeredményben bátran ellenállt és dacosan magára maradt. Márpedig ezt a szerepet Medve nem szívesen engedte át másnak. De aztán amúgy sem került többé ilyen helyzetbe medve, mert Balabán tiszthelyettesnek egy kicsit fejébe szállt az ajándékba kapott dicsősége, és egyszer a napos tiszt jelenlétében kihallgatásra rendelte Szeredit harmad magával. Ez kellemetlen volt, csúnya volt. Szeredi elkomorodott, de aztán hamar lerázta magáról a mérgét, és azt mondta, a fűz fám fütyülő rézangyalát. Vagy millióm kartács és bomba. Persze nem ment el kihallgatásra, és szombaton, mint eddig is, segített Balabánnak beszedni a lepedőket önként, mert nélküle nem boldogult volna, és sajnálta. Ha elpimaszodott, hát annyi baj legyen. Bagatell, mondta Szeredi Dani. Röhögtünk. Bagatell, mondtam én is. Röhögtünk Szeredin, röhögtünk medvén, röhögtünk Balabánon, sárga lábú istenit az anyjának. Potomság. Aztán a tanteremben egyszer este Bún is énekelni kezdte szórakozottan. A töröknek tarakoponyája, ta-ta-ta-ta-tam-tam, váltékborotvája. Merényi nótája volt ez. Medve drággal sakkozott, felnézett. Mások is felnéztek egy pillanatra, de semmit sem gondoltunk. Csak Gereben hiányzott egy kicsit a 4x100-as stafétából. Merényi helyett Zsoldos lett a harmadik legjobb magasugrónk. Rajta kívül Cakó, a Nagy Lackovics és Jaks került még a tréning különítményünkbe. Medve kiügyeskedte, hogy reggelente a csukló helyett is mezeisztünk. Körülfutottuk a park felét. Végig bumlisztunk a főállén, le a kapuig, s a külső fasoron vissza. Medve vezette a bolyt. Trikóban, fekete klotnadrágban futottunk, pedig sokszor még hűvös volt a korai óra. Volt egy padunk, ott raktuk le mindig a zsávoly ruhánkat. Végül Drág is beszállt hozzánk 9-nek. Unta a zászlóaj csukló gyakorlatát nézni, mint közönséges szakaszparancsnok. Jó középtávfutó lett. Aztán meleg nyár jött. Egy délben nagy zivatar. Utána kibújt a nap, fémes, kékes-zöld, vadszínekben csillogtak az ázott lombok. Visszatelepedett a kánikula mélységes nyugalma. Már ébresztőkor érezni lehetett a mozdulatlan levegőt, a fényesen feszülő nagy nyári égboltot. Jól esett belépni a hűvös vesztibülbe. Jól esett az épület hűvös folyosóin mászkálni. Érezni a földszinti leves szagot, látni tulp tanár anatómiáját a szemünk sarkából, végig simítani a lépcsőház ismerős tapintású fakorlátját. Soron kívüli úszodákat potyáztunk ki negyedévesek, és strandoltunk, mint a grófok. Az úszoda a park északnyugati részén a fák szakadékai közt bújt meg, szinte a lombok sziklaszorosában. Verte a nap a köveit, gyékényt, farácsokat, kabinsort. Hoztunk magunkkal ennivalót, olvasnivalót. Soha nem olvastam végül egy betűt sem. Vagy a vízbe ugráltunk be, vagy hanyat feküdtünk deszkán, lócán, cementen, és semmit sem csináltunk. Hallgattuk a madarakat, vagy a netter kapu felől a kürtösök gyakorlását. Formás egyszer behozta a gitárját, és törökülésben pengette felhúzott jobb vállal. Zsoldos addig ugrált mögötte, amíg Lackovics Sándor be nem dobta a vízbe. Az úszoda végében építettek valamit téglából. Ott ültünk egy homokrakásban, s medve kezdte, aztán mi is kedvet kaptunk hozzá, homokvárat építettünk, versengve egymással, tapasztottuk a sarat elmerült figyelemmel. Szeredinek pedig valamilyen hipermodern jazz hegedűje volt, hogy mi a csuda. De elég rondán szólt. Nem emlékszem, hogy minek hívták.